Látod-e? Nekem nincs másom, mint a kardom, de ha lesz, én tudom, mi a böcsület.
Fizetni akarsz, uram?
Nem, mondta Márkó. Csak fele akkora ajándékot adni, amekkorát ti adtatok nekem. Kezet fogott az öreggel, aztán besurrantak az alkonyodó lábba. Bogicsnak is az volt az érzése, mint Hajdan Lászlónak. Szédült, mert a csónak annyit kanyargott, hogy szinte körben jártak.
Nem érünk így, fiam, Máté, soha fonódra!
Kis Máté kilökte a csónakot egy tisztásra, és mosolyogva mutatott kelet felé, ahol az alkony hamvából kiállt a fonódi végház tornya. Alig pár nyíllövésre.
Boszorkány vagy,
ámult Márkó.
Ebben a csavargásban már a nevem is elfelejtettem.
Innét már lábon kell menni, mondta Máté. Majd viszlek, uram, mert hogy itt térdig ér a maszat.
Pár lépés csak, válaszolt Máté Bogics tiltakozó mozdulatára. Miért sároznád magad össze? Bogics hát óvatosan megnyergelte Mátét, s az játszva vitte a vitézt, aki pedig nem volt könnyű ember. A pár lépésnek csak nem akart vége lenni.
Tégy le, Máté, mert nem akarok már a nyakadon lógni.
És olyan mozdulatot tett, mintha leszállna.
Ne igen fészkelődj, Bogics uram, mert jobbról-balról kétöles a víz, és ha megcsúszom, hamar levonnak bennünket ama vízilányok.
Bogics ettől csendben maradt. Csak akkor tette le Máté, mikor szárazra értek.
Így ni, innét már száraz lábbal is beérsz, mondta.
De seki nem pirosodott, se nem liegett.
Fene se nézné ki belőled ezt az erőt, csodálkozott a horvát vitéz. Nincs kedved a vitézi életre?
Nem tudom, uram, tűnődött Máté. Nehezen hagynám itt a berket, aztán meg azt se tudom soha a magam buta fejével, hogy ki az ellenség, bár sokat törtem már ezen a fejem. Néha a törököt vágjátok, néha a németet, néha mind a kettőt. Magyar jobbágyokat kardra hánytok, mert a töröknek adót fizet, aztán elmentek és mulatoztok a törökkel, mert ti azt mondjátok, békesség vagyon a török császárral. Ide jöttek a vallonok nektek segíteni, és levágnak benneteket. Mondom, uram, ne haragudj, mindez nem fér az én fejembe. Hát inkább annak maradnék, aki vagyok.
Bogics szinte megrendült a legényke világos eszejárásától. Buta?
Te vagy, fiam, az egyetlen okos ember ebben a fenekestül felfordult országban. És megverte a végház kapuját, mert Jóska szokás szerint megint elcsavargott valamerre.
Dellini uram csak nem érkezett. Híre járt ugyan, hogy elhagyta Kanizsát már Kiskomáromban, már két helyen van, de Fonódról még mindig késett. Bogics fejsebe szépen gyógyult. Ha bozontos haját ráfésülte, nem is látszott. Sűrűn járt fel Csomai uramhoz, hol legtöbbnyire dühösen hallgattak. Lászlóról semmi hír. Bogics már minden valamire való tanácsát elsütögette.
Rohanjuk meg Kalest!
Nem lehet, mert annyi ideje maradna, hogy Lászlót eltegye láb alól, válaszolt a kapitány.
Írjunk Bécsbe! Csomai uram erre már nem válaszolt, csak legyintett.
Ezekben a kétségekben és keserű tusakodásokban szinte jól esett Dellini érkezése. A vidám olasz jókedvet és mindenféle mérő instrumentumot hozott magával, ezen felül a csobolyóknak, kulacsoknak csinos gyűjteményét. Dellini felett, mintha mindig a vidám Itália ege ragyogott volna, nevetett és kis fekete szemei táncoltak a jókedvtől, amikor Csomait meglátta. Este pedig nagy lakoma volt, Máté akkora csukákat, fogasokat küldött, hogy hajlott alattuk az asztal. Dellini pedig jó szívvel rakta ki az összes kulacsot.
Igyatok, bíztatta a vitézeket, nem viszek el innen csak egy kulacssal magamnak, annál a nyavajás kaciánnál úgyis megsavanyodik az ember.
A vitézeket nem kellett bíztatni, lobogtak a gyertyák, kipirultak az arcok, és éjféltájon Dellini megcsókolt mindenkit, aki keze ügyébe esett. Ez volt az az idő, amikor a keserű sors, a reménytelenség fellángolt a kupákban. Halkabb lett a szó, messzenéző a tekintet, és a diák belevágott a húrok közé, melyek jajongva kiáltottak, és siránkozó panaszuk ráborult a szobára, mint a koporsó födél. Énekelt is mellé, szomorúan, csendesen. Nincs már nékünk, földünk, házunk, csak rongyunk van, és csak gyászunk. Egy csillagunk se nincs nékünk,
csak bánat, ahová lépünk, amerre nézünk. A gyertyák kanóca nagyot nőtt, senki el nem koppintotta. A dal elszállt, de a keserűség ott maradt a levegőben. Hanyatlott a gyertyák fénye, és kint a végház palánkjai alatt, mintha egy vergődő nép könnye, vére locsolta volna a falakat. Dellini is szótlan lett, a vidám olasz lélegzetét is elszorította a zene gyötrődő bánata, és fekete szemei homályosak lettek. Régen járta már a végeket, tudta a bajokat, és megértette a magyar panaszokat. Megfogta nagy talpas pohárát, felemelte: ti vagytok a világ legelső és legszerencsétlenebb népe, nem pusztulhattok el, Isten éltessen benneteket, és fenékig kiitta a kupát. A látnoki felköszöntőre felugrott mindenki. Feledve volt a bú, a bánat, és majd szétszették az olaszt. Nem pusztulunk el! Viva Dellini! Fellobbantak a gyertyák, és a vitézek mámorosan néztek már a másik déli bábos végletbe, hol a keleti álmok, a pusztát járó ősök álmai lobogtak iszonyú távoli elérhetetlenségben. Másnap Dellini mester munkához látott, alaposan megnézett mindent, felvázolta a végházat, méricskét itt, méricskét ott. A vitézek eleinte kíváncsiskodtak, aztán ott hagyták a kapitánnyal együtt, csak Bogics nem tágított a mester mellől. Ő is várépítőnek érezte magát a bézsenyi szép napok óta. Dellini pedig szívesen magyarázott. Estére kelve Bogics feje tele volt új szavakkal és az új tudomány bizsergő érzésével. Másnap már komoly segítségnek bizonyult, és Dellini meglepődött tanulni vágyásán.
Magad is összerónál már, egy ilyen kisebb vigyázóházat, olyan ügyes vagy!
Bogics máskor kiugrott volna a bőréből, de most valahányszor mosolyogni kényszerült, csak keserni és grimasz lett belőle, mert eszébe jutott László.
Hová megy innét, uram?
Kérdezte az olaszt, aki meglepődött.
Öreg lakba, csak nem akarsz velem jönni?
Nem. Miért gondolod ezt?
Csak kérdem!
Márkó titkon azt remélte, hogy a mesterrel megy Bolondvárba, ahol őt nem ismerte senki, s ott fog hozzá László kiszabadításához.
Jó, hogy szólsz, ütött homlokára Dellini. Bolondvárba kellene üzenni ennek a jegyzetei között kutatott. Valami kalesnak?
Márkó koponyájában, mintha meglódultak volna a gondolatok, és rekedten válaszolt.
Mi sem könnyebb annál, uram.
Azt üzentem neki, folytatta Dellini, hogy holnap után leszek ott, de meggondoltam, nem megyek oda.
Miért nem megy, uram?
Nem megyek. Azt a végházat, erről azonban ne szólj senkinek, elhagyják. Annyira kiesik a vonalból, hogy kár tartani, a török akkor kapja be, amikor akarja. Elég itt két hely, fonód, öreg lak, mikor ti lennétek ott,
mosolygott szélesen a mester.
Elmennék, de valami veszett hírű vallon a kapitány, meg az emberei is, mit csináljak vele? Nem láttam ugyan, de nem is vagyok rá kíváncsi. Szigetvárban sok dolgom lesz, nem pazarolom itt az időt, nem megyek el. Küldj el, kérlek, valami lovászt, hogy ne várjanak.
Bogics letette a mérőont, és zakataló fejjel ment Csomai uramhoz, aki szokása szerint összezsugorodva ült székén, és László kiszabadításán tépelődött. Bogics kétszer megbotlott, az ajtót nyitva hagyta, és általában úgy viselkedett, mint akit nem három hete, de csak az imént ütöttek fejbe.
Uram! Kapitány uram, azt hiszem...
Csomai csak ült és várta, mit mond Márkó, mert hogy nagy dolgokat fog mondani, az nem kétséges.
Uram, Dellini mester érkezését holnap utánra várják Bolondvárban, de nem megy el, meggondolta. Kért, hogy üzenjünk Kalesnak, hogy ne várják, más dolga van, kapitány uram.
És Bogicsnak remegett az orcimpája, mint a kopóé, ha megtalálta a vadcsapáját.
Azt hiszem, az Isten adta ezt a gondolatot. Nem üzenünk mi oda semmit, hanem holnap után...
Holnap után?
Állt fel a kapitány. Én fogok megérkezni, mint Dellini.
Csomai megérezte, hogy rendkívül nehéz idők jönnek. Bogics önfeláldozása mélyen meghatotta, s ehhez mért gyorsasággal járt fel s alá a szobában. Közben megállt Márkó előtt, és mindig egy kérdést szegezett neki.
Megismernek?
Nem ismer ott, uram, senki engem, de amúgy is levágatom a szakállam olyan kecskeformára, mint Dellinié.
Nem tudsz olaszul?
Nem tudott más se, de tudok horvátul. Jó lesz azoknak az is.
Nincsenek szerszámaid?
Lesznek, uram. A mesternek fölös szerszámai vannak, szívesen ad kölcsön.
Nem tudsz velük bánni?
Tudok. Kérdezd meg az